pedig most Jézus szentséges szíve ünnepének a nyolcadát, és hát mivel magán az ünnepen pénteken nem volt pénitikusú szentség, hát ezért szoktuk ezen a vasárnapon külsőleg is megünnepelni ezt a fontos napot, azzal is, hogy a szentmise végén a Jézus szíve oltárnál a szentségi Krisztus előtt megújítjuk a fölajánlásunkat, és kérjük külön az ő áldását. Ugyanakkor, ha ünnepeljük a katolikus egyház talán legismertebb és egyik legnépszerűbb szentét Pádua szempattal, akinek ugye itt a templomban is van szóra, meg az eredmény is kitettük a Lurdi oltárhoz, több más egyház tanító is rendalapító eredménye mellett ott van az övé is, és hát nem szeretnék sokasága tanúsítja az ő imájának és közbenjárásának a hatékonyságát, és éljünk ezzel a lehetőséggel. Visszatérve tehát Jézus szentséges szívének az ünnepére, tudjuk, hogy az újabb ünnepeink közé tartozik, és egy olyan ünnep, ami hát nem az egyház vezetette, hanem maga az üdvözítő kérte ezt az ünnepet, amikor megjelent Szent Alatok Mária Margitnak a 17. században, és azután ez a kultusz, amelynek így gyökerek vannak már a középkorban, a nagy misztikusok művében, mint Szent Bernát, vagy Szent Bonaventura, aztán számos szerzetesen domonkosok, arkanusziak, jesuiták buszkodottak ennek az ünnepnek az elterjesztését. A mi premontrei szentelmen Józsefünk is már a 13. században csodálatos himnuszokat írt a szentszék tiszteletére, vagy a nagy női misztikusok a középkorban, Szent Gertrúd vagy Elfaj Szent Megvild, Ciszter apácák, mind-mind az ő misztikus élményeiben milyen átérezték a Jézus szíve kultusznak a lényegét, úgyhogy nem csoda, hogy aztán a 19.-20. században az egész világon hatalmas módon elterjedt ez a kultusz, nem utolsó sorban a 9 első pénteki Jónás és áldozás gyakorlata által. Az Úr Jézusnak az ígérete is, hogy ehhez kapcsolódik, hogy aki ezt a 9 első pénteki áldozatosságot elvégzi, az biztos megkapja majd a halálos ágyát, a megtérés, a bűnbánat és a szentségekhez járulásnak a kegyelmét. Minden esetre Jézus szentséges szíve kifejezi, amit a mai evangéliumban is hallottunk, az ő lehajlott, irgalmas szeretetét a bűnös ember iránt. Teljesen, hát megdöbbenő belegondolni azt, hogy az örök atyának, aki a második isteni személy, annyira szeret minket, annyira vágyik a bűnös embernek a jelenlétére, a viszont szeretetére, hogy eljön ide közé, hogy öröm neki az emberek fiaival együtt lenni, és hogy megmutatja nekünk, feltárja nekünk az ő szent szívét, hogy ott találjon otthonra, és abból merítsünk erőt a mindennapjainkhoz. És tudjuk, hogy közeledni a másikhoz, az azt is jelenti, hogy sebezhetővé tesszük magunkat. Az igazi szeretet az mindig kockázatos, mert megvan annak az esetősége is, hogy a másik nem fog viszont szeretni, sőt esetleg megbánt az ő közömbösségével, az ő kurvaságával, az ő önzésével, és hát természetesen az ilyen megbántások azok sokkal rosszabbul esnek azok részéről, akiket szeretünk, mint egy idegen részéről. Az Úr Jézus pontosan mindenek a tudatában vállalja ezt, hogy ennyire közel kerül hozzánk. Feltárja az ő szívének a szeretetét, és azt is feltárja ennek a vizitációs nővérnek, Alakok Szent Margitnak, hogy ez a szív, amely mind halálig szerette az embereket, amely megengedte azt is, hogy az emberek megbántsák őt, és folyamatosan megbántsák őt a közösségükkel és a bűneikkel, hogy ez ennek ellenére szüntelen szeretettől lángol, és ennek ellenére hát mindig hazavárja a megtérő bűnösöket. És ez is nagyon fontos a Jézus szíve kultuszban ez az elem, hogy igen, örülünk és hálát adunk is szeretet, ez minket is kötelez a viszont szeretetre, kötelez a megtérésre, kötelez életünk megváltoztatására, az igazi bűnbánatra. És ezért kerül a Jézus szívek kultuszba, mint lényeges, elengedhetetlen elem az engesztelés és a bűnbánat. Amikor látjuk azt, hogy mennyire közömbösek Jézus szívének a szeretete iránt, menjen a mindennapi életüket úgy élik, mintha Isten nem lenne, mintha nem is halt megértünk, mintha nem is halt volna megértünk Isten fia kereszten, akkor mi a szeretetünkkel, a hűségünkkel próbáljuk jóvá tenni ezt a nagy bűnáradatot. Próbáljuk ugye, ahogy a Szent Pál mondja a Kolosszeiek kezét leveléből, testünkben kiegészíteni azt, ami hiányzik Jézus szenvedéséből, az egész test az egyház javára. Nem mintha hiányos lenne Krisztus engesztelő szenvedése, de mi, aki Krisztushoz tartozunk, az ő misztikus testének élő tagjai vagyunk, nekünk is részt ad az engesztelés, a kiengesztelődés nagy művében. És ez is mind benne van Jézus szentséges szívek kultuszban. Nagyon-nagyon fontos az a történelmi körülmény, hogy ez a kultusz különösképpen a janzenista eredetesség ellen fejlődött ki és terjedt el. A janzenista az a fajta rigorista, túl szigorú irányzat, amely Istenben csupán a ítélő bírót, a szigorú büntető, a bűn megtorlóját látja, és ezért az emberekben túlontúl egyoldalúan csak a bűnbánatot próbálja fölszítani. Ezért egy janzenista az olyan szinten méltatlannak érzi magát Isten jelenlétéhez, hogy még a szentélődő kolostorokban is csak egyszer-kétszer évente járultak szentáldozáshoz. Úgy érezték, hogy csak az méltó és alkalmas a szentáldozásra, aki nem csak hogy minden a legkisebb bűntől is tökéletesen tiszta, de még a bűnre való hajlamnak az utolsó maradványa is teljesen belőle. Hát bármelyikünk őszintén magába néz, azt hiszem, hogy soha az életben nem tudnánk akkor jó lelkiismerettel és nyugodt szívvel ide járulni a szentáldozáshoz. De a Jézus szíve kultusz pontosan ennek az ellensúlyozására elé állítja, hogy a mi hitünknek a központjában nem a bűn van és a bűntetés, hanem a megváltás, a szabadulás, a mi Istenünk elsősorban megváltó, minket felemelő és magához ragadó Isten. És hogy ez a szeretet legyen a mi hitünknek a motívuma, hogy viszont szeretni, meghallani azt, amit az ő szíve sug az én szívemnek, ezt a vonzást viszont ebben elkerülni, engedjük ez a szeretet vonzása megragadjon és magát és Jézushoz láncoljon engem. Tehát a szeretet itt a motívum, és az ő irgalmának az átnézése. És éppen ezért a Jézus szíve kultusz ugye ebben a nagyon kemény, szigorú korban szorgalmazza a gyakori szentáldozást. Testvérek, nagyon-nagyon sokszor szoktak kitérni arra, hogy a mi korunkban ugye a ló másik oldalára esünk, hogy nagyon sokan áldoznak ugye kellő előkészület nélkül, anélkül, hogy a kegyelem állapotában anélkül, hogy valóban, tehát megvizsgálnánk magukat, mint egy rutin szerűen, hát itt vagyok a szentiség, ez nekem jár. De ugye ezzel egyáltalán nem azt akarom mondani, senki nem értse félre, hogy akkor ne áldozzunk, vagy ritkán áldozzunk. Mert az lenne az igazi áldozság. Nem vagyunk janzenisták, hanem a mai ügyen pontosan arra buzdít, hogy halljuk meg ezt a világ, hogy jöjjenek hozzá mindjárt, akik elfáradtatok, akik terhet hordoztok. Én megkönnyítek titeket. Az én igám éles, és az én terhem könnyű, ne meneküljetek bőlem. Nem az a megoldás, hogy akkor távol maradtok valamiféle tiszteletből, hanem az, hogy ide jöttök, és engeditek, hogy én a megváltó megszabadítsalak titeket, a titeket nyomó teherből. Igen, testvére, tehát a gyakori szentáldozás, a rendszeres szentáldozás egy olyan dolog, amit nem nélkülözhet egy buzgó keresztény. És örülünk el a lehetőségnek, és ahányszor mert sohasem leszünk olyan méltó, ahogyan szeretnénk és ahogyan kellene. De ez ugye a 10. Szent Pius pápának a nagy műve, aki ugye ismét bevezeti a gyakori szertáldozás és a gyerekek korai szertáldozását. Hogyha nincs bennem tudatosan súlyos bűn, nincs ilyen bűn a teremben. És hogyha valóban megvan bennem a bűnbánat, az alázat lelkületem, akkor bátran közeledjek. És engedjem, hogy ez a Krisztus úgy tápláljon engem a szentáldozásban, mint a szőlő, ő a szőlő vesző. És így valósul meg a gyakori szentáldozás által az, amit Krisztus mond, hogy én ti bennetek vagyok, ti én bennem. Tehát ez a szoros egység, úgy legyetünk egyet vele, mint a ő egy az Atyával. Ez az isteni élet így tud bennünk gyökeret verni. Így válik természetesen az, hogy mi a mindennapokban is Krisztussal a megváltóval a legszorosabb egységben élünk és cselekszünk. Semmiképpen nem normális állapota a keresztény embernek a halálos bűnállapota. Ugye az a minimalista elképzelés, hogy hát elég, hogyha a húsvétkor, karácsonykor meggyógyulok és egyszer megáldozok, az év végében kell van távol a igazi keresztény lelkülettől. Ahogyan a múlt vasárnap hangsúlyoztam, soha nem a minimumot kell megszírozni, hanem mindig a maximumot, a legjobb, ami tőlük kapható és tőlük telhető. Tehát az a normális és az a természetes egy keresztény ember számára, hogy mindig a kegyelem állapotában van, hanem akkor azonnal siet, hogy helyrehozza a bűnbánat szentségében a kegyelem állapotát, hogy méltó és alkalmas legyen minden egyes szentség, az oltári szentséget, az élet kegyelmét magához venni. És ugyanakkor egy nagyon fontos dolog, hát főleg most, amikor készülünk a szeptemberi eukarisztikus kongresszusra, nemrég egy teljesen döbbenetes dolgot hallottam, hogy a dicsőséges és hát nagyon-nagyon szép emlékű 1938-as Magyar Budapest Eukarisztikus Kongresszus után egy első áldozó gyermek egy misztikus élményben részesült, és hogy az Úr Jézus azt mondta neki, hogy igen, nagyon-nagyon szép volt ez a kongresszus, nagyon-nagyon sokat tettetek az én dicsőségemért, de még mindig túlságosan rólatok szól ez az esemény, és túl kevés rólam, ezért nem tudlak titeket megmenteni a második világháború zajától. Teljesen megdöbbentő, hogy az az esemény, ahol ugye hát 100 000 voltak áldoztak, a kegyelem állapotába visszakerültek, amikor egész éjszakában a külsők terén ugye töltötték a térdelő szentségimádó férfiak, ugye akiket mindig sokkal nehezebb erre rávenni. Amikor hát valóban az egész ország, az egész nemzet térde áll, és engesztelt az eukarisztikus Krisztus előtt, még mindig túlságosan sok volt ez a külső elem, a saját dicsőségük, a saját nagyságunk keresése, és túl kevéssé az ő dicsőségének a keresése. Hát ez nagyon nehezen vág bennünket, hogy ne legyünk annyira oda a saját teljesítményünkből. Az üdvözítőnek soha nem a nagy számok fontosak. Tehát a jó statisztika, a megüdvöző látvány, a különböző kreatív és színes eseményeknek a sokasága, hatalmas tömegek demonstrál jelenlétnek, hanem mindig az a lényeg, ami a szív mélyén történik. Tehát az, hogy egy bűnös vagy fontató szép csendjében évek után kiengesztelődött az Istennel, és hogy ő valóban megint a kegyelem állapotába került és szentség életet kezd élni, erre vonatkozik az, hogy nagyobb öröm van egy ilyen miatt, amelyben 99 igaz miatt, akik esetleg látványosan demonstrálnak a szentségi örömmel. És nekünk is erre kell törekedni elsősorban, hogy a külsőség az itt értéktelen és értelmetlen, hogyha nincs ez a belső megújulás, ez a belső megújulás. És azt se értsük félre, hogy mintha az Úr Jézus most megsértődve azon, hogy nem kapta meg a kellő dicsőséget hosszú táv, azzal, hogy nem tér meg minket a második világháborúból. Tehát nem szabad ilyen Semmi más nincs benne. Igen ám, csak hogy az, hogy ez a szeretet valóban a szeretet személynek is áldás, békét, boldogság, kegyelmet hozzon, ezt a szeretetet be is kell fogadni. Tehát nem csak ajándékozni, hanem befogadni. És hogyha valaki nem fogadja ezt a szeretetet, hát gondoljuk bele, hogyha valaki úgy szeretünk, hogy ő nem viszonozta, esetleg rosszan viszonozta. Az fájdalmat okoz abban is, aki szeret, és abban is, aki a szeretetet elutasította. Tehát az, amit mi Isten haragjaként, büntetésként élünk meg, az valójában a visszautasított Isteni szeretetnek a következménye. Ami Istenünk a elválasztott lelkeket is képtelenül szereti, csak hogy azok abszolút visszautasítják az ő szeretetét, és ez a szeretet válik azután gyökrő, pokoli, kínzó lánggá benne tulajdonképpen. Tehát ahhoz, hogy ez az isteni szeretet minket ne égessen meg, ne gyötörjön, ahhoz az kell, hogy befogadjuk, ahhoz az kell, hogy nyitott szívünk legyen, és akkor ez a szeretet valóban elárasztani életünket, átalakít minket, és valóban békésé, áldásossá, harmonikussá teszi minden napjainkat és minden cselekedetünket. Tehát pontosan erről van itt szó, hogy a második világháborúnak ezek az említett borzalmai is annak a következményei voltak, hogy nem fogadtuk be teljesen és maradéktalanul ezt az isteni irgalmat és szeretetet, amit ő kínál nekünk akkor. Ugyanakkor viszont mégiscsak megjött a nemzetünket, hogy ez az ország megmaradt a háborúnak a rettenetei között, megmaradt még az elszakított külföldre szakadt magyarság is, megmaradt a magyar egyház is, sőt olyan nagy szenteket is kaptunk, mint amilyenek a mi vértanú püspökeink, papjaink, híveink, a kommunizmus vértanúink. Kaptunk egy olyan hatalmas nagy főpapot, mint Vincent József volt és a hozzásoló társai. Tehát egy olyan isteni segítséget, gondviselést tapasztaltunk meg a borzalmi közepette is, ami mégiscsak azért ennek a eukarisztikus kongresszusnak a gyümölcse volt. És mindez most is számunkra egy nagy-nagy figyelmeztetés, hogy hát nem mindegy, hogy ezt a kegyelmet hogyan fogadjuk, hogyan éljük meg. Tehát minél teljesebb a megtérés, minél teljesebb a nyitottság a szentszék kegyelmével, annál bőségesebb lesz a gyümölcs. És minél kevesebb ez a nyitottság, minél kevesebb ez a vár az ő jelenléte, az ő szeretete iránt, annál jobban készítjük elő a jövendőbeli csapásokat és próbavételeket. Igen, testvérek, tehát amikor most a szemlése végén megnyitjuk ezt a fölajánlást Jézus szentsége színének, amit már először 13. Leópápa tett meg 1899-ben, ő ugyanis az egész emberi nemet Jézus szívének szentelte. 10. Szent Pius előírta, hogy ezt minden évben meg kell újítani, és hát a magyar püspökök is megtették valamivel több mint 100 éve, hogy nemzetünket fölajánlották Jézus szentsége színének. Akkor mi is ezt úgy tegyük meg, hogy valóban maradéktalanul odaadom magam, kiítom a szívemet, az egész életemet, az ő kegyelmeinek, meghallom az ő szívének az üzenetét, ami a szívem mélyéhez szól, és valóban megpróbálom azt az önzést, azt a fajta dacot, azt a fajta bővöt, ami a bukott emberre jellemző egyre inkább kiiktatni, hogy a megváltás gyümölcsei valóban gyökeret legyenek, szárazok.